Király Júlia közgazdásszal, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnökével beszélgetek. Rengeteg banknál volt vezetőbeosztásban, nevéhez fűződik a Postabank sikeres privatizációja, de volt Surányi György jegybankelnök tanácsadója, és a 90-es évek elején még a Fidesznek is segített nyugdíjszakmai kérdésekben. Király Júliát azért hívtam meg a Szabad Európa Podcast műsorába, mert Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje tanácsadónak kérte fel monetáris ügyekben. Miről szól pontosan ez a felkérés, és hogyan érkezett?
Telefonon érkezett, de Márki-Zay Péterrel előtte már találkoztunk az előválasztás alatt, amikor számos ismerősömet meglepve, én már az első fordulóban is Péterre szavaztam, mert tanítványaim fölhívták a figyelmemet arra, hogy itt van egy olyan ember, akit muszáj meghallgatni és muszáj követni, mert valami egészen új hangot hoz ebbe a magyar ellenzéki világba. Úgyhogy amikor ő még nagyon nem volt esélyes jelölt, én akkor már úgy éreztem, hogy ha valakit tudok segíteni, akkor az ő. Az előválasztást követően beszéltünk, ő akkor kért fel hármunkat tulajdonképpen, arra számos tanácsadó van körülötte, de hármunkat, Bolyár Gábort, Bot Péter Ákost és jó magamat, hogy bizonyos területeken, bizonyos gazdasági kérdésekben legyünk az ő, ha nem is szóvivői, de támogatói, nyilvánosság előtt megszólalói. Minden mellett természetesen van mögött egy nagyon széles tanácsadói kör, tehát nem feltétlenül jelenik meg mindenki a nyilvánosság előtt, aki a Péterrel most együtt dolgozik.
Miért belemennénk a részletekbe, hogy a Felkonva is elhangzott, a Fidesznek volt a tanácsadója 90 és 92 között. Hogyan ismerte meg a fideszes politikusokat, milyen volt együtt dolgozni, segítheti ez most a munkáját?
Én mindig ugyanúgy keveredek minden ilyen politikához közel álló kérdéshez már 90 óta. Akkor is a tanítványaim kerestek meg. Most is a tanítványaim kerestek meg. Akkor még én egy nagyon fiatal oktató voltam a közgenzon, és egy szűk szakkollégiumi csoport tagjai kerestek meg azzal, hogy itt van egy Fidesz program, elmondanám-e a véleményemet, ha már egyszer makroökonomiát tanulunk együtt. Úgyhogy így kezdődött, és a választás után ugyanezek a fiatalok, akik akkor a Fidesz gazdaságpolitikai tanácsadó testületének a magját alkották, kértek meg, hogy csatlakozzak hozzájuk. Szerintem ez egy fantasztikus csapat volt a 90-es évek elején. Én akkor ismertem meg Varga Misit, Mádi Lacit, és hát együtt dolgoztunk a előbb említett, már akkor nem tanítványi csapattal, Karbalics Feri, László Géza, Tóth István György, Spéder Zoltán. Szerintem szakmailag egy kiváló társaság volt. Ma már nagyon különböző helyeken vannak ezek az emberek. Van, aki még most is a Fidesz hátországában, de a legtöbben már az ellenzék oldalán.
Melyek azok a gazdaságpolitikai intézkedések, amelyeket pozitívnak tart, amit megtartana egy esetleges kormányváltást követően is?
Egyes számú probléma az pont nem az, amit megtartanánk, hiszen ma szerintem a legégetőbb gazdasági probléma az az infláció, amit sajnos már a pandémia előtt kellett volna felfigyelni rá és kezelni, tehát sajnos én úgy érzem, hogy ott késésben van mind a kormány, mind a Nemzeti Bank, akinek elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, és ma már ez az infláció olyan méretű, ami az emberek mindennapjait durván befolyásolja, és a megélhetési költségeket nehézé teszi. Tehát mindenek előtt arról szoktunk beszélni Péterrel, hogy olyan gazdaságpolitikát, olyan gazdasági környezetet kell kialakítani, amiben az infláció elszabadulása elképzelhetetlen, és hát ez alapvetően hitelesség kell. Ami nem jelenti azt, hogy az elmúlt 10 évnek ne lettek volna nagyon sikeres intézkedései, nagyon sikeres gazdaságpolitikai lépései. Ne felejtsük el, hogy 2008-ban, és ez részben önkritika is, hiszen én akkor a Magyar Nemzeti Bank alelnöke voltam. Nagyon sérülékeny volt Magyarország, amikor szembe találkozott az akkori globális pénzügyi válsággal, ami majdnem elsöpört minket. Egy erősen túladósodott ország voltunk, és nem csak az ország, nem csak a kormányzat, hanem a emberek is túl voltak adósodva, és ami a rosszabb, nem forintban, hanem devizában. Tehát magas adósság, a környékünket messze meghaladó államadósság, devizaadósság, ez csupa olyan sérülékenységi jel, ami nagyon súlyosan érintette akkor az országot és az egész társadalmat. Most a pandémia előtt Magyarország egy sokkal jobb állapotban volt. Kisebb volt az államadóssága, mármint hogy a teljesítményéhez, azaz a GDP-hez viszonyítva radikálisan csökkent azoknak a devizaadóssága, akik nem tudják ezt természetes módon fedezni, azaz nincs külföldi jövedelmük, ez úgy a magánszemélyekre, mint az államra igaz. A magánszemélyeknek a devizaadósága gyakorlatilag megszűnt, az állam devizában fennálló adóssága radikálisan mérséklődött, tehát ezek az elért eredmények, amik most több ponton sérülnek, azt jelentette, hogy amikor jött a pandémia válság, tényleg egy erősebb gazdaságot csapott pofon, és mint miként Európában, Magyarországon is ugyan bekövetkezett 2020-ban egy erős visszaesés, de utána egy ugyanolyan erős visszapattanás is. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdaság politikának bizonyos lépései szükségszerűek és jók voltak. Ha megnézzük az államháztartást, ami most a nyakló nélküli költekezés miatt sajátos módon megint rossz állapotba fog kerülni, de a másik oldalon az adóbeszedés fegyelme, a gazdaság fehérítése, az adórendszer hatékonysága az nagyon, nagyon sokat javult. Javult az adórendszer hatékonysága, az optimális adórendszer másik jellemzőjét, hogy méltányosnak is kell lennie egy adórendszernek, azt már úgy jobban elfelejtették, de összességében miközben a vállalatok, az emberek adóterhelése csökkent, egy európai szinten is jó minőségű adórendszerrel állunk szemben, ami nem jelenti azt, hogy nem kell, nem, de lehetne és nem kellene mindig is változtatni rajta. Tehát én ezeket tartom az elmúlt 10 év legjelentősebb eredményeinek, amit sajnos nem sikerült az, hogy az ország versenyképessége javuljon, és azt hiszem ez nem véletlen, hiszen az a gazdaság, ami nem versenyző vállalatokat emel ki, ami nem versenyző vállalatokat priorizál, gazdagít. Sajnos ez egy nem versenyképes és hosszú távon nem sikerre ítélt gazdaság. Tehát ez van a másik serpenyőben.
Itt a korrupcióra utal?
Korrupciónak nevezzük, és valóban ez a Márki-Zay Péter programjának az egyik kiemelt pontja, és teljesen jogosan. Az a sajátossága van, hogy ez egy központilag szervezett korrupció. Az európai pénzek felhasználásán lehet a legpontosabban tetten érni. A Magyar Korrupciókutató Intézetnek Tóth István Jánoséknak van számos kiváló tanulmánya, ami megmutatja, hogy melyek azok a lépések, melyek azok a mutatók, amik egyértelműen bizonyítják, hogy meghatározott vállalkozói kör kerül ki az állami, elsősorban EU-s pénzeket felhasználó tenderekből győztesen, hogy ezek a vállalatok azok, amelyek a legnagyobb mértékben növelték a jövedelmezőségüket, miközben a hatékonyságuk, versenyképességük láthatólag nem javult. Ez az a jelenség, ami ellen határozottan és minden erővel föl kell lépni. Nem véletlen, hogy Márki-Zay Péter programjának ez az egyik központi lépése. Igen, tiszta kezek politikája kell, megvalósítható, nem annyira bonyolult.
Ugye említett az inflációt, mint sürgetendő feladat, amivel igen, valamit kezdeni kell. Ön szerint a kormány miért nem kezd vele valamit? Illetve hát a független jegybankot is most kormányzati szervezetként apostrofálom.
Az infláció, a mostanra kirakult inflációnak a megfogása és visszaszorítása már nagyon nehéz. Ezért mondtam azt, hogy tulajdonképpen ma a pandémia ellen kellett volna reagálni, hiteles lépésekkel megelőzni azt, hogy kialakulhasson a mostani helyzet, illetve ha ki is alakul, akkor legyen a jegybanknak annyi hitelessége, hogy ha jelzést ad a kamatemelésével arra, hogy meg akarja fogni az inflációt, akkor ezt a jelzést a gazdálkodók, a piaci szereplők vegyék és értékeljék. Hogy mondjak egy példát, a cseh jegybank, ami Közép-Kelet-Európa egyik legfüggetlenebb és leghitelesebb jegybankja. Ő később kezdett most szigorítani, mint a Magyar Nemzeti Bank. Kisebb lépésekkel kezdett, de amikor azt látta novemberben, hogy ez egy súlyos probléma lesz, egy olyan radikális, nagy kamatemelést hajtott végre, amit elfogadtak a piaci szereplők, nem pánikreakciónak értékelték, mert a cseh jegybank kialakította az üzeneteivel, a következetes stratégiájával azt a képet magáról, hogy elhiszik, hogy ezek meg akarják fogni az inflációt. A tegnapi nagyon zűrzavaros napon, tegnap hétfőn volt ez a nap, amikor a dollár erősödés és a dollárpiaci zavarok következtében a feltörekvő országoknak a valutái mind elkezdtek inogni, ami általában egy ilyen zuhanásszerű leértékelődést jelent, tehát a volatilitás nagyon elegáns szó, de valójában ilyenkor zuhanásszerűen elkezdenek gyengülni, tehát nem csak a forint lépte át a sokadik lélektani küszöböt, hanem a cseh és a lengyel valuta is elkezdett gyengülni, és a nap végére visszaerősödtek. A forint töretlenül gyengül. Tehát ez az, amikor egy jegybank, egy kormány elveszti a hitelességét, és ennek a visszaépítése nagyon nehéz. Tehát a utolsó jegybanki lépést, ha nézzük, az pont az legfontosabbat, a átláthatóságot, a jól értelmezhetőséget, a hitelességet veszélyeztette, hiszen most megkérdez egy átlag piaci szereplőt, hogy mennyivel is emelte a Magyar Jegybank azt az úgynevezett alapkamatot, policy rate-et, akkor zavarba jön, mert formálisan 30 bázisponttal, azaz 0,3%-kal, de két nap múlva az igazi kamatot, amit ő voltaképp irányadó kamatnak tekint, az még 0,4-el, tehát összesen tulajdonképpen 0,7%-kal, és ezt elkezdi az ember mondani, és látja például a velem szembülő tanítványaimon, hogy üveges szemekkel néznek, mert hogy hát meg tanulták, hogy egy jegybanknak a legfőbb eszköze, a legfőbb üzenete, ez a bizonyos alapkamat, amit emel vagy csökken, hogy ez az irányadó kamata, ezzel mutatja meg, hogy ő merre megy. És akkor mi az, hogy ebből kettő van? Hogy most nem tudom, hogy mennyi volt ténylegesen a kamatemelés? Ez borzasztó. Tehát ezt radikálisan helyre kell tenni, és most megkérdezi, hogy miért alakult ki, hogy ezt most miért tette a jegybank, akkor én is csak zavarodottan tudok nézni. Határozott, szigorító lépésekkel ezt az inflációt meg lehet még fogni, de kétségtelen, hogy ehhez minden ilyen inflációs esetben kormányzati együttműködés kell, azaz nem lehet az, hogy a kormány másik oldalon meg önti ki a pénzt jelen pillanatban, és ráadásul rövid távú választási célok érdekében, hiszen ki hiszi azt el, hogy a nyugdíjasoknak pont most jutott el oda az ország, hogy a 13. havi nyugdíjat ki kell fizetni. Eddig ezekkel a hosszú távú problémákkal egyáltalán nem törődött a kormány. Tehát, ha én nézem az elmúlt 10 éven, akkor a rövid távú prompt feladatok megoldása mellett nem jutott idő az ország hosszú távú meghatározó problémáinak megoldására: oktatás, egészségügy, nyugdíj, kultúra, szociálpolitika. Ez az, ami egy új kormánynak, legyen az bármilyen színű, prioritásai között kell, hogy legyen. Ez a költségvetés belső szerkezetének az átrendezését jelenti. Márki-Zay Péter nem szokta azt mondani, hogy a stadionokból ezt meg lehet oldani, mert pontosan tudja, hogy ahhoz 2 millió stadion kéne, hogy mindezeket a problémákat meg lehessen oldani, és nagyon üres kasszát fog átvenni jövőre, de el lehet kezdeni megoldani.
Ugye a Fidesz azért ilyen szempontból egy szerencsés időszakba került hatalomra. Ugye Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 2007-13 volt az első finanszírozási ciklus, amikor rengeteg pénzt kaptunk, vissza nem térítendő támogatást, egyfajta marsal segélyt, aztán jött a 14-20-as, és most a 21-es év, tehát már a harmadik 7 éves költségvetési ciklus indult el. Tehát az Orbán kormány olyan forráshoz jutott, ami az IMF-fel ellentétben nem kellett visszafizetni, és igazából az lenne a kérdésem, hogy ön szerint mennyire jól sáfárkodott ezzel a kormány? Tehát kihozta a maximumot ezekből a támogatásokból?
Messze menően nem. Nagyon veszélyesek ezek a ingyen források. Ugye több gazdasági tanulmány jelenik meg arról, hogy az ingyen pénz miért rombol, semmint hogy épít. Nagyon kevés fegyelmezett ország az, amelyik igazán jól tudja felhasználni. Még a minket megelőző csatlakozó országok közül iskola példaként szokták említeni, hogy csatlakozás előtt ugyanolyan támogatást, ugyanolyan pénzeket kapott Írország és Görögország. Két totálisan eltérő fejlődési pálya lett belőle, tehát lehet olyan szerencsés társadalmi gazdasági konstelláció, olyan fegyelmezett kormány és olyan együttműködő gazdaság, amiből egy ír növekedési pálya alakul ki, de az ingyenpénzekből sokkal gyakoribb a görögországi csődökkel fenyegető növekedési pálya. Az elmúlt években a megkapott EU forrásoknak a felhasználása során olyan mértékben fertőzte a vállalatok versenyképességét az egyértelmű irányított tenderezés, az ezeken a tendereken megszülető túlárazás, a túlárazottan figyelembe vett beruházások, amelyek mellékesen a növekedési számainkat is nagyon szépen kozmetikázzák felfele, hogy a legkevésbé sem állíthatjuk azt, hogy jól lettek ezek a pénzek felhasználva. Klasszikus példaként szoktam említeni, és nem fogom mondani a falu nevét, én az év jelentős részét egy faluban töltöm, ahol a nagy büdös semmi közepén épült egy magyar-szlovák távoktatási központ, ami nem magyar, nem szlovák, nem távoktatási és nem központ lett, óriási csarnokkal, óriási kihasználatlan terekkel, viszont azok a vállalkozók, akik megkapták ennek a kivitelezését, azok igen derekas jövedelemhez jutottak. Tehát ennyiben decentralizált lett a felhasználás, minden faluba jutott értelmetlen EU-s források felhasználásából. Sokkal jobban lehetett volna, de még egyszer, ingyenpénzt nagyon nehéz jól felhasználni, mert nem arra ösztönzi a vállalkozót, hogy azt figyelje, hogy mit kíván a piac, és neki mit kell tennie, hogy a piac igényeinek megfelelően dolgozzon, tervezzen, építsen, hanem az államra kell optimalizálnia, és ez mindig egy veszélyes dolog.
Ugye, hogyha valakinek adunk pénzt, akkor az is benne, hogy a másik nem kap.
Igen.
Tehát egyfajta verseny előnyhöz jut.
Nagyon nem értünk egyet az ingyen pénzek osztogatásával és a támogatással, tehát szerintem ezt meg kell próbálni visszaszorítani, és a rendelkezésre álló, tehát tényleg a felzárkóztatáshoz kapott EU-s pénzeket nem rossz vállalatok, zombi vállalatokra elszólni.
Ön szerint mik a legfontosabb teendők, amit rövid távon egy esetleges kormányváltással mindenképpen meg kell lépni?
Vannak azonnali lépések. Nagyon nehéz elválasztani a területeket. Tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy most pont a pénzügyi területen mi az elementárisan fontos. Én azt gondolom, hogyha újonnan felálló kormány törekszik egy fenntartható gazdasági pálya kialakítására, azaz odafigyel a rövid és a hosszú távú prioritásokra egyaránt. Ha elkötelezett a tiszta kezek politikája mellett, ha ténylegesen vállalkozó barát környezetet terem, amiben nagyon sokat tud a pénzügyi szektor, a bankszektor segíteni, például innovatív hitelkonstrukciókkal, új típusú szolgáltatásokkal, bankrendszer digitalizációja elképesztően lerövidíteni a pénzutakat és olcsóbbá tenni valamennyi banki szolgáltatást. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a minden körülmények között is nagyon gyorsan megléphető lépések, hozzátéve, hogy ahol csak lehet mindenütt közelítenünk kell az Európai Unióhoz, ez jelenti az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, a Bankunióhoz való csatlakozást, azaz az Európai Felügyeletnek a jogkörét kiszélesíteni Magyarországra. Tehát számos olyan lépést, ami gondolkodás nélkül azonnal megtehető, és persze közben nem elfelejteni a hosszabb távú célokat. Például, amit az elején kezdtünk, ugye, hogy a infláció megélhetési költségeknek a mérséklése lehetőleg nem árszabályozással. Én még emlékszem arra a korszakra, amikor mindent egyesével árszabályozott a pártközpont, és arra is emlékszem, és ez sokunknak emléke, hogy valahogy úgy éreztük, hogy akkor kezdődött a szocializmus bomlás, amikor megjelent a Városligetben egy óriási betűkkel felírt felirat a szocik, ne emeljétek a sajtos pogi árát. Szóval amikor a pártközpontnak kell már döntenie a sajtos pogi áráról is, és minden nap más és más kérés érkezik a pártközponthoz, akkor abban az országban elveszett a kontroll a gazdaság fölött. És én most ugyanezt érzem.
Gondolom az üzemanyagok árának a fixálásáról beszélt. Most egyébként egyetért ezzel a intézkedéssel?
Nem értek egyet azzal, hogy egyedi árszabályozásokkal próbálunk meg gazdasági problémákat megoldani. Szóval egy-két hétre lehet valóban válságos helyzetben ilyen árszabályokat, amikor éppen már nincs az nem egy rosszul működő kormánynak nincsen más eszköze, de hát nem úgy, ahogy megvalósították. Tehát nem például a kisvállalkozók, a kisbenzinkutasok tulajdonának és életének a terhére. Szóval ne felejtsük el, hogy elképesztő visszáságok fognak születni abból, hogy a 95-ös benzinárát 3 hónapra rögzítették. Nem beszélő, hogy senki nem teszi fel a kérdést, jó, és mi lesz 3 hónap múlva? Tovább folytatják? És mi van, ha még feljebb mennek az árak? Ki fogja a veszteségeket viselni? Tehát ilyenkor vannak ilyen példák, tehát tényleg nap mint nap hallunk, hogy jó, de itt is rögzítettek, ott is, ebbe az országba is, abba az országba is. Persze, csak közben a versenyhivatallal együttműködve meghozzák azokat a szabályokat, hogy hogyan kárpotolják például azokat a gazdasági aranyokat, akiknek belenyomultak az életébe.
Közeledik a választás, 2022 áprilisában választások lesznek. Van-e már olyan kampánytéma, vagy van-e olyan intézkedés, ami a választás másnapján, amennyiben az ellenzék nyer, egyfajta új gazdaságpolitikai irányként értelmezi lehet?
Én remélem, hogy nem csak 2022 májusában, hanem sokkal korábban. Ugye Márki-Zay Péter is azt ígérte, hogy az év végére meg lesznek azok a fő pontok, fő prioritások, amit onnantól kezdve folyamatosan és egyre erősebben fognak mondani az ellenzéki politikusok és képviselők. Mi meg háttérben dolgozók, azon vagyunk, és szerintem nagyon jó irányba halad, hogyha lesz kormányváltás, akkor nem fog előfordulni, mint 1990-ben emlékszik. Nem emlékszik, mert még gyerek volt, amikor felkiáltott az egyik MDF-es képviselő, hogy úristen, győztünk. Szóval készülünk.
Az ön tanítványa, felfedezettje, Nagy Márton, jegybank alelnöke volt, vagy nemrég a kormány főtanácsadója lett. Ön is volt a jegybank alelnöke, és most az ellenzéki miniszterelnök jelölt tanácsadója lett. A 22-es választásnak lesz olyan aspektus, amikor a mester és tanítványa összecsapása kibontakozik a szemünk előtt.
Nagy Márton nem volt a tanítványom, de a jegybankban kétségtelenül az egyik legközelebbi munkatársam volt, számos közös cikket írtunk, tényleg együtt. Mind a kettőnknek megvolt a hozzáadott értéke. Én nagyon nagyra becsültem a Mártonnak a munkabírását, a hihetetlen ötletgazdagságát, és azt a lendületet, amivel minden probléma megoldásába belevetette magát, és ezt változatlanul becsülöm benne. Szerintem messze nem annyira távol állnak gazdaságfilozófiai elképzeléseink, mint a jelenlegi konkrét gazdaságpolitikai megoldások azt sugallják. Tudok néhány olyan ötletről, ami most is Mártontól származik, és azt gondolom, hogy kicsit ő is most olyanná vált, mint a 89-es pártközpont. Érkeznek az igények, és neki mindenre van egy jó ötlete. Ennél ő egy komolyabb gondolkodó.
Mit gondol Márki-Zay Péterről? Mi az ő erőssége? Vagy miért csatlakozott hozzá?
Márki-Zay Péterről én először 2018-ban hallottam, amikor megnyerte a hódmezővásárhelyi választást. Az tényleg olyan döbbenetes meglepetés volt, hogy az ember egy kicsit megnézte magának azt az ember, de bevallom, hogy akkor különösebb hatást nem tett rám. Viszont idén tavasszal, pontosabban még télvíz vége fele, tehát az idei év elején, amikor ő bejelentette az előválasztáson való indulását, és elkezdett aktívabban megjelenni a közéletben, akkor tanítványaim hívták fel rá a figyelmet. Volt egy nagyon hosszú és nagyon mély interjúja a Partizánban. És Gulyás Mártont a legkevésbé sem lehet azzal vádolni, hogy túlzottan jobb oldal iránt elfogult lenne. Ebben az interjúban Márki-Zay Péter elképesztően keményen állt a sarat, minden kérdésbe beleállt, látszott, hogy teljesen őszintén mondja, amit mond, és azt kell, hogy mondjam, hogy gazdaságfilozófiailag, a saját gazdaságfilozófiai keretén belül hibátlanul fogalmazott meg minden állítást, és védett meg minden saját korábbi nyilatkozatát. Egyszerűen egy olyan embert láttam, akit érdekelnek a problémák, aki képes ezeket a problémákat végig gondolni, és miután végig gondoltam, van egy olyan véleménye, amit nagyon következetesen tud képviselni, miközben megvan benne az a rugalmasság, hogyha belátja, hogy valahol nem volt igaza, oké, tényleg, igazad van, lépjünk tovább. Azt érzem, azt látom, hogy az a típusú ember, aki nem egy elefántcsont toronyban határozza meg a saját véleményét, hanem az őt érő impulzusok, beszélgetések közben alakul ki, aki megérti az emberek problémáját, és arra reagál a saját állításaival, viszont az őszintességével mindenkit levesz a lábáról. Ilyen őszinte, tiszta politikust nem láttunk még Magyarországon. Ő tűnt annak a jelöltnek, aki képes felvenni a versenyt Orbán Viktorral, de nem csak képes felvenni a versenyt, hanem meggyőződésem, hogy képes egy választáson győzni is.
Említette korábban, hogy a költségvetés kongaz ürességtől, legalábbis, hogyha megnézzük most az idei, meg a jövő évi büdzsét, akkor ilyen 7-8%-os hiány van. A következő kormánynak, mindegy, hogy Orbán kormány vagy Márki-Zay kormány lesz, megszorítások fognak?
Nem. És ezt most nagyon határozott nemet mondok. A költségvetésben van mozgástér. Ezt a mozgásteret radikálisan szűkíti most a mostani kormánynak naponta megjelenő újabb és újabb pénzszórási kezdeményezése, de nem olyan helyzetben vagyunk, mint 2008, 2009, 2010-ben, amikor egy nagyon súlyos pénzügyi gazdasági válságot nem lehetett másképp megoldani, mint szomorú és néha túlhúzott megszorításokkal. Ez most másik helyzet. A nagy kérdés, hogy azok a nagyon sürgősen megoldandó prioritások, azok a hosszú távú problémák, amikről beszéltünk, oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer, kultúra, és a kultúrát a széles tömegkultúra értelmében értve, azokra mennyi pénz fog jutni.
Köszönöm szépen. Király Júliával, közgazdásszal, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnökével beszélgettem.